Szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző áhítathoz csak annyit, hogy valaki mondta, hogy ugye Jézus idejében nem volt még videófelvevő készülék, mert valószínű, hogy Jézus így mondta, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem fel az Atya Szentet házamat. Úgyhogy ezek így jobban megértettem ezt az ígét. Az előadásom címe így hangzana, hogy gyakori és gyakorlati kérdések a hitről való beszélgetésben. Azért választottam ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy nincsen fontosabb témája a keresztény embernek az ő beszélgetéseiben, mint a hitről való beszélgetés. A hívő ember számára nem közömbös téma ez, olyan téma, amire felmelegszik az ő szíve. Olyan téma ez az ő számára, amely neki nagyon sokat jelent, amiben ott van a szíve, ott dobog a szíve, amely meghatározza az ő életét. Ezért a hívő embernek a hitről mindig, mindenütt, minden helyzetben beszélnie kell. Kell beszélnie az utcán, amikor találkozik valakivel, kell beszélnie a munkahelyén, miközben dolgozik a másik emberrel, kell beszélgessen a szabadság idején, amíg a pihenését tölti, természetesen kell beszélgetni a gyülekezetben. Nem azt jelenti, hogy a hívő ember mindig azonnal a hitről kezd el beszélgetni. Nyilván, hogy nekünk, amíg itt ebben a világban élünk, nagyon sok más dologról is kell beszélgetnünk, ami hozzátartozik az életünkhöz. Kell beszélgetni a gazdaságról, kell beszélgetni az időjárásról, sportról, anyám tyúkjáról, és sok minden másról, de a hitről való beszélgetés nem maradhat el. Arra kell törekedjünk, hogy a beszélgetést próbáljuk terelgetni ebbe az irányba. Ne kell próbáljuk mindig megkeresni azokat a kapcsoló pontokat, amelyeknél, hogy úgy mondjam, beugorhatunk ebbe a témába, bedobhatjuk ezt a témát, hogy így fogalmazzam meg. És mi arra kell törekedjünk, hogy bárhonnan is indultunk el egy beszélgetésben, ahogy áldott emlékezetű pap Anti bácsi mondta, én mindig Jézus Krisztusnál lyukadok ki. Tehát oda érkezzünk meg a hitről való beszélgetésbe. A hit, ezt nem is kell mondjam, itt nagyon lényeges része a mi keresztény életünknek, hiszen hit nélkül semmink sincs. Mi hit által igazulunk meg, Jézus Krisztusban való igaz hit által, és ezáltal lesz minden a miénk. A hitnek a fontosságát a Szentírás nem győzi hangsúlyozni. Mindjárt a Szentírás első lapjain találkozunk a hívők atyával, Ábrahámmal, akinek Isten csodálatos ígéreteket tesz, hogy egy földet fog neki adni, hogy el fogja őt vinni oda, hogy annak ellenére, hogy ő gyermektelen, meg fogja sokasítani az ő nemzetségét, és az ő nemzetségéből fog megszületni az, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei. Ábrahám hisz ennek, Ábrahám elhiszi ezt, és ebben igazul meg. Ez tulajdonítatik neki igazságul. Hogyha a prófétáknak az ige hirdetését megvizsgáljuk, akkor ott is azt látjuk, hogy rengeteget beszélnek a hit kérdéséről. Rengeteget próbálják a népet arra rávezetni, felszólítani, hogy higgyenek az Úrban. A hit kérdés a nagy prófétáknál, Ézsaiás prófétánál, Jeremiás prófétánál, különösképpen a fogság idején egyáltalán a megmaradásnak a kérdése, Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok. Nincs semmi a hitetleneknek. A hitetleneknek nincs békességük, a hitetleneknek nincs örökségük, semmiük sincsen. Az új szövetség is tele van a hitről való bizonyság tétellel. Gondoljunk csak Keresztelő Jánosnak és Jézusnak az ige hirdetésére, akik ezzel kezdik az ő munkásságukat, az ő ige hirdetésüket, hogy higgyetek az evangéliumban, higgyetek az öröm üzenetben. Jézus, amikor elküldi az ő tanítványait a mennybe menete előtt, akkor azt mondja, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot az egész világon, mert aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ezt látjuk az apostoloknál is, hogy mennyire fontos a hitnek a kérdése. Gondoljunk csak egy Filip evangélistára, aki amikor a komornyikkal beszélget, ugye, és a komornyik meglátja, hogy Krisztus az Isten báránya, akkor egy adott ponton elérkeznek a vízhez, és azt kérdezi a komornyik, mi gátol engem abban, hogy megkeresztelkedjen. És akkor Filip azt mondja neki, ha teljes szívvel hiszed, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia, akkor ez most megtörténhet, és meg is történik. Vagy gondoljunk Pál apostolra és Silásra, amikor a filippi börtönben vannak, ugye ott megtörténnek azok az események, a földrengés, a börtönőr öngyilkos akar lenni, kirántja már a kardját is, hogy vessen véget az életének, mert azt gondolja, fogjuk, mint elmenekültek. Pál apostol és Silás oda megy hozzájuk, ja, és hát kiáltek, hogy ne tegye ezt meg, akkor ő remekbe borul előjünk, és kérdi, uraim, mit cselekedhessek, hogy üdvözüljek, és neki is hangzik a válasz, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Pál apostoltól rengeteg ígét lehetne felsorolni a hitnek a fontosságára nézve. Gondoljunk csak a római levél klasszikus megfogalmazására, hogyha szívvel hiszel az igazságra, és szájjal bizonyságot teszel arról, akkor megtartatod. A Szentírásnak talán az egyik legszebb és legcsodálatosabb, legmegragadóbb fejezete a zsidókhoz írott levél 11. része, a hit hősökről való fejezet, aminek refrénszerűen visszatérő mondata, kifejezése az, hogy hit által. És fel van ott sorolva, hogy mi mindent tudtak a hitnek a hősei hit által elvégezni, országokat tudtak legyőzni, győzedelmeskedtek a háborúkban, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat, mások erőt kaptak a vértanúságra, hogy szétfűrészeltettek, juhoknak és bárányoknak a bőrében bújdostak, bilincseket és börtönt is elhordoztak. Mindez hit által történt. Ezt csak azért akarom és akartam elmondani, hogy lássuk azt, hogy milyen óriási jelentősége van a hitnek az életünkben, és ezért mennyire nagyon fontos az, hogy a hitről való beszélgetés az jelen legyen az életünkben. Miért kell nekünk a hitről beszélgetnünk? Azért, mert Isten bennünket minden emberért felelőssé tett. A hívő ember nem mondhatja azt, hogy milyen jó az, hogy én hiszek az Úr Jézus Krisztusban, milyen jó, hogy nekem üdvösségem van, aztán másnak, kinek a saját privát ügye, hogy hisze vagy nem, ezt sohasem szabad így mondani. Ha én hiszek, hogyha én hitre jutottam, akkor ami rajtam áll, mindent el kell kövessek azért, hogy mások is hitre jussanak. És ezért a hitről beszélgetni kell. Egyáltalán nem lehet közömbös számomra az, hogy hogyan viszonyul a másik ember a hitnek a kérdéseihez. Van-e személyes kapcsolata Istennel, Jézus Krisztussal? Mi a kapcsolata az egyházzal? Mi a viszonya a Bibliához? Van-e imádkozó élete, ima élete, vagy pedig nincs? Talán a hitről, és most megpróbálok egészen gyakorlati kérdésekről beszélgetni, hogy hogy tudjuk ezt a kérdést megközelíteni az emberekkel való beszélgetésben. Talán onnan lehetne elindulni, én úgy gondolom, egy ilyen beszélgetésben, hogy megkérdezem a másik embertől, hogy megvan-e keresztelve. Nyilván, hogy a válasz legtöbb esetben nálunk még az anyaországban már ez egyáltalán nem természetes, hogy megvan mindenki keresztelve, hiszen az embereknek már nagy része még megkeresztelve sincs, de nálunk még megvan. Ekkor jöhet a következő kérdés, mit jelent az a te számodra, hogy meg vagy keresztelve. És itt el lehet indulni arra, hogy elmondhatjuk azt, hogy ez milyen nagy esemény volt az életünkben, hogy Isten az ő megelőző szeretetével már a pecsétjét reánk helyezte. Isten befogadott bennünket az ő szövetségébe. A Jézus Krisztusnak a vére reánk hullott. Ott volt a keresztségünknél a hit, nem a mi hitünk, hiszen a gyermekkeresztségnél nem a gyermeknek a hite alapján keresztelünk, hanem a szülők, keresztszülők hite, illetve hogyha azoknak se volt hite, akkor a gyülekezetnek a hite alapján kereszteltük meg őket. Próbáljuk ezt elmondani. Én szoktam általában egy ilyen tesztet is végezni, hogy megkérdezem minden embertől azt, hogy mikor voltál megkeresztelve. Sajnos nem sok ember tudja a keresztelésének a dátumát. Én ezt mindig házi feladatba adom, minden evangelizációkor. Itt is, hogyha valaki nem tudná a keresztelésének a dátumát, akkor ahogy hazaérkezik, menjen el a lelkész hivatalba, rögtön keresse ki, jegyezze meg a keresztelésének a dátumát, mert az ugyanolyan fontos dátum az életében, mint a születésének a dátuma. És jó, hogyha esztendőnként legalább azon a napon megemlékezik arról, hogy Isten engem ekkor befogadott a szövetségébe. Hogyha valakiről kiderül, hogy meg van keresztelve, de ez nem kötelezi semmire, akkor mondjuk el azt, hogy a keresztség az nem csak egy ajándék, ami számunkra, hanem az egy feladat is, ami számunkra. Hogy a keresztségben mi krisztusi emberekké kereszteltettünk meg, hogy mi a Krisztus nevét kaptuk a keresztségben, és ez Krisztushoz méltó életfolytatást is jelent a mi számunkra. Egy következő lépés lehet a konfirmációra való hivatkozás. Nyilván, hogy itt is nagyon sok ember azt fogja mondani, de hát én akkor gyermek voltam, hát nem is akartam én tulajdonképpen konfirmálni, a szüleim küldtek, kötelező volt, mások is konfirmáltak. De mondjuk el azt az ilyen embernek, hogy Isten azt az esküt, amit én azért már 14 éves fejjel, vagy 15 éves fejjel elmondtam, komolyan vettem. És hogyha nem kötelezett le akkor, hogyha nem értettem meg akkor, akkor most a legfőbb ideje annak, hogy végre megértsem a konfirmációmat. Végre megértsem azt, hogy mire köteleztem el én akkor magamat. És hogy ez Isten tőlem egyszer számon is fogja kérni. Ezután próbálhatunk beszélni arról, hogy a hitnek bizonyos jelei, bizonyos gyümölcsei is vannak az életünkben. Hogy a hit az nem csak egy olyan általános valami, hogy hát hiszek, mert, hát, ahogy mondani szokták az emberek, valamiben csak kell hinni, ugye? Valamilyen hite csak kell legyen az embernek. El kell mondani, hogy a hitnek vannak gyümölcsei az életünkben. Ahol van hit, ott van közösség, ott van a hívőknek a közössége. Nagyon sok ember azzal védekezik és takarózik, de hát én nem járok semmilyen közösségbe, nem járok templomba, de én otthon azért hiszek, és este mielőtt elaludnék, azért összekulcsolom a kezemet, elmondom az imádságot. El kell mondani az ilyen embernek, hogy ez nem elég. Ez is valami az életében, ha legalább ennyit megtesz, de ez nem elég. Az igazi hit az vágyakozik a többi hívővel való közösségre. El kell mondani, hogy Robinson kereszténység nincs olyan, amit én magamban egy lakatlan szigeten megélek. Ilyen kereszténységről nem tud a Szentírás. A kereszténység és a közösség, a hit és a többi hívővel való közösség szorosan összetartozik az életünkben. El kell mondani az embereknek azt, hogy a hitnek az egyik legfontosabb jele az, hogy harcolok a bűn ellen, harcolok a bűnös természetem ellen. Rá kell kérdezni, ott van-e ez az életedben? Ott van-e az már, hogy te harcolsz a bűn ellen, például a káromkodás ellen, vagy tisztátalanság ellen, vagy másféle bűnök ellen. Hogyha ezek kiderülnek, hogy nincsenek meg valakinek az életében, akkor szépen kell irányítsuk őket arra, hogy megmutatjuk és felmutatjuk, hogy hogyan is lehet hitre jutni, hogyan is születik meg a hit. Talán első lépésként hívni őket, hogy hallgassák az evangéliumot, hiszen Isten az evangélium prédikálása által gerjeszti fel a mi hitünket, ahogy azt a Heidelbergi K.T. nagyon szépen fogalmazza. A hittel kapcsolatosan el kell mondanunk az embereknek azt, amiről itt már éppen amikor érkeztünk be, nagyon szépen szó volt, hogy a hit az nem egy statikus valóság az életünkben. A hitnek vannak hegycsúcsai, és vannak nagy mélységei. És valóban Péter ott a hegycsúcson volt, amikor megvallotta az ő hitét. És a mélységben volt az, amikor megtagadta Jézus Krisztust. Akkor is volt neki hite, de hát nagyon takaréklángon éget, hogy úgy mondjam. A hitnek vannak apályai és dagályai, mélységei és magasságai. Nem mindig egyformán erős a hitünk. Van olyan, hogy meggyengül a hitünk. Luther Márton így fogalmazta meg ezt, hogy a hit az egy nyugtalan dolog az életünkben. Vagyis nem olyan, mint a kulcsomom, hogy beleteszem a zsebemben, és akkor az ott van, hanem egy dinamikus valóság az életünkben. Szüntelen mozgásban, szüntelen levésben van, és különböző állapotban lehet a hit az életünkben. Ez azért nagyon fontos, hogy amikor, hát hogy úgy mondjam, mélységben vagyunk, ne essünk kétségbe, mint hogyha már elveszítettük volna a hitünket, akkor esetleg megingott a hitünk, és meggyengült a hitünk, de Isten kegyelme azt újra felemeli, újra megerősíti az életünkben. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők nem hisznek, mert úgymond nem méltók erre. Vannak Mások vannak lelkipásztorok, vannak presbiterek, vannak szentek, vannak olyan emberek, akiknek adatik a hit, de ők úgymond nem méltók erre. Az ilyen embernek el kell mondjuk azt, hogy a hit nem is a mi méltóságunkra van épülve. Senki sem méltó a hitre. Pál apostol sem volt méltó a hitre. De a hit éppen azt jelenti, hogy mi bele kapaszkodunk méltatlanként az egyedül méltóba. Bele kapaszkodunk Jézus Krisztusba. A hit az nem a mi méltóságunkra épül fel. A hit az Jézus Krisztusra épül fel. A hit az sohasem önmagunkra irányul. A hit az mindig Istenre irányul. Mi azért hiszünk, mert Isten parancsolja azt, hogy higgyünk benne. Isten akarja azt, hogy, hogy mi higgyünk. El kell mondanunk azt, hogy a hitetlenség ilyen értelemben egy nagyon súlyos dolog. Az, aki nem hisz Istenben, az hazuggá teszi Istent, az megtapossa Isten, az elveti Istennek az ígéreteit. Aki nem hisz Jézus Krisztusban, az meggyalázza Jézus Krisztusnak a kereszt halálát, az áldozatát, az, hogy úgy mondjam, semmissé teszi az ő életében Krisztusnak azt a szeretetét, amellyel ő pedig nagyon szeretett bennünket. Van olyan ember is, aki azt mondja, hogy ő nem tud hinni. Ez az az ember, aki a felelősséget, hogy úgy mondjam, magáról mindig el akarja hárítani. A hit kérdésében is megpróbálja a felelősséget magáról elhárítani, és úgymond Istenre hárítja a felelősséget. Én nem tudok hinni, mert Isten nem adott nekem hitet. Hogy tudjunk az ilyen emberrel beszélni? El kell mondjuk az ilyen embernek azt, hogy valóban a hit az nem a mi emberi lehetőségünk. Mi valóban önmagunktól, önmagunknak az erejéből nem tudnánk hinni. De a Szentírás azt mondja, hogy Isten alkalmassá tesz bennünket arra, hogy higgyünk. Isten ajándékozza nekünk a hitet. És Isten hitet tud munkálni bennünk. Úgy, hogy amire önmagunktól nem lettünk volna képesek, az ő kegyelméből képesek leszünk arra. Az evangéliumokban ott vannak ezek az érzékletes történetek, ugye, amikor Jézus például azt mondja a bénának, hogy kelj fel és járj. Hát hogy keljen fel szerencsétlen és járjon? Hát neki éppen az a baja, hogy béna és nem tud járni. De az a csodálatos, hogy Jézus ezzel, hogy felszólítja, megadja neki azt az erőt, megadja neki azt a lehetőséget, hogy ő járni tudjon. A hitet Isten adja, a hitet Isten munkája bennünk, és el kell mondanunk mindenkinek azt, hogy a hitért imádkozni kell, de a hitet Istentől el kell fogadni, és amikor ő nyújtja felénk. És hogyha nem fogadom el, akkor én vagyok érette a hibás. Én minden évben a konfirmándusokkal eljátszom ezt a játékot, a 20. kérdésnél, ugye, hogy mindenek üdvözülhetnek-e, akik Ádám által elvesztek, hogy nem mindenek, csak azok, akik igaz hit által őbelé oltattak, és minden jó téteményüket magukhoz kapcsolják. Beviszek mindig egy 10 lejes, nem mondok semmit, és végig viszem a konfirmándusok elől. Nagyot néznek, vonják a vállukat, semmit nem mondok, aztán valaki végül is elveszi. És akkor azt mondom, hogy most tedd zsebre a 10 lejest. Ez a tied. És azért a tied, mert te vetted el, te nyúltál utána, mindenki elvehette volna, a többiek is elvehették volna, ők nem nyúltak utána. Te utána nyúltál a tiéd lett. És valahogy így van a hittel is, hogy kell nyúljunk utána, kell kérjünk. És mi hisszük azt, hogy Isten sok imádságot talán nem ad meg nekünk úgy, ahogy kérjük, de ezt az imádságot, amiben mi hitet kérünk, az soha nem tagadja meg tőlünk. Soha senkitől nem tagadja meg a hitnek az ajándékát. Ezért ezt nem szabad elfogadni, hogy én nem tudok hinni. Azt kell mondjuk az ilyen embernek, te nem akarsz hinni, és ezért magadra vesd. Az Isten téged ezért számon fog kérni. Te leszel a felelős a hitetlenségedért, mert íme ez is most lehetőség, és az Isten neked annyi lehetőséget adott még az életben, a hitre jutásra, de te nem fogadtad el azt. Nagyon sok ember a hitnek a kérdésében egyfajta végzetben gondolkodik, ugye? Persze erre rájátszik a predestinációnak a kérdése is, a kegyelmi kiválasztásnak a kérdése is, amikor próbálok beszélgetni emberekkel az üdvösségük felül, hogy van-e üdvösségük, ott lesznek-e az Isten országában, kasszák-e, tiszteletes úr, ha az irkában meg van írva, akkor valószínű, hogy ott leszek. Ha pedig az irkában ez nincs megírva, akkor én úgyis akármit csinálhatok, nem leszek ott. És el kell mondani az ilyen embernek azt, hogy azért erre az irkára ne hivatkozzunk olyan nagyon, ugye? Mert a cigarettás is azt mondja, hogy annyit fogok élni, menni az irkába, meg van írva, ha elszívok két csomag cigarettát, akkor úgyis addig élek, ugye? Azért ez nem így van, szoktam mondani, mert az irkában az nincs megírva, hogy el kell szívni két csomag cigarettát, ugye? Tehát el kell mondani az ilyen embernek, hogy a Szentírás nyilván tanít a kegyelmi kiválasztásra. Ugye az utolsó csendes napon a bucsinon erről volt szó, a predestináció gyakorlati kérdései. De soha nem végzetszerűen tanít erről. Soha nem sorsszerűen tanít erről, hanem mindig úgy tanít, hogy amennyire kihangsúlyozza az Isten kegyelmi kiválasztását, ugyanannyira kihangsúlyozza az embernek a felelősségét is ebben. És ezért, ha valaki hallja a hívást, azt kell mondani az embereknek, hogyha te meghallottad az Isten hívását, és engedelmeskedsz annak, akkor te most már egy pillanatig se kételkedjél afelől, hogy ki vagy-e választva. Nagyon érdekes, ugye, hogy Calvin János, aki kidolgozta a predestinációnak a tanát, aki a legmesszibbre merészkedett ebben a nagyon nehéz kérdésben, amely tele van titkokkal a mi számunkra, azt mondják a kutatói, hogy Calvin nagyon érdekes módon ahhoz képest, hogy mennyit tanított az institúcióban a kiválasztásról, nagyon keveset prédikált erről. Az efézusi levél alapján prédikált néhányszor erről, de akkor is mindig a gyülekezet számára, hogy úgy mondjam, bíztató és vigasztaló módon prédikált a kiválasztásról. Nem prédikált az elvettetésről, hanem mindig vigasztalta a gyülekezetet. Calvin azt mondta az embereknek, hogyha valaki hisz a Krisztusban, és engedelmeskedik Isten igéjének, az bizonyos lehet abban, hogy ki van választva. És nyilván, hogy ez megint kötelez bennünket, ez megint egy hivatás és küldetés tudatot jelent a mi számunkra. Ez egyfajta elköteleződést, odaszánt életet, etikai magatartást is hoz magával. Egy következő kérdés a hittel kapcsolatosan, hogy vajon a hitem nem csak a keresztény nevelésnek a következménye és tulajdonképpen azért hiszek csak, mert én egy hívő családban születtem, hívő szüleim voltak, él az anyateljel együtt már, hogy úgy mondjam, magamba szívtam a hitnek az ajándékát. Az ilyen embernek elsősorban azt kell elmondani, hogy az egy nagy ajándék az Istentől, hogyha hívő családba születtél. Hogyha már az anyateljel úgymond a Bibliát, a hitet szívtad magadba, ha úgy ébredtél öntudatra, hogy egy imádkozó édesanyja és édesapa vett körül tégedet. Ezt az ajándékot nem szabad lebecsülni, ezt az ajándékot nem szabad kicsinyíteni. Minden ember lássa nagy-nagy áldásnak azt, hogy ilyen családban születhetett. Ez már Istennek egy megelőlegezett kegyelme volt. Ő már, hogy úgy mondjam, egy privilegizált helyzetben volt azáltal, hogy hiteles keresztény szülőknek a gyermeke lehetett. És a keresztény nevelés az egyik legáldottabb és leggyakoribb eszköze a hitre való eljutásnak. De azt is el kell mondani nyilván, hogy a hitet így örökölni nem lehet. Aki hívő szülők gyermekeként nőtt fel, és úgymond bele nevelődött a hitbe, hogy mondani szoktuk, ő is el kellett jusson, és ezt mindenki kérdezze meg magától, hogy volt-e az életében egy olyan döntés, amikor azt mondta, hogy én is akarom követni azt a Jézus Krisztust, akit az én szüleim követtek. Megbántam-e az én bűneimet, és odaszántam-e az én életemet Jézus Krisztusnak, és ezért a hívő szülőknek a gyermekei is személyes hitre kell jussanak, mert ahogy azt mondani szoktuk, Istennek sem unokatestvérei, sem unokái, sem nagynényei, sem nagybátyai nincsenek, Istennek csak gyermekei vannak. És azt is el kell mondanunk, hogy sajnos az, hogy valaki hitben élő családban születik, még mindig nem garancia arra, hogy ő is hitben fog járni. Sajnos erre is találunk szomorú példákat. Aki pedig nem született ilyen családban, annak mondjuk el azt, hogy nem az egyetlen eszköz arra, hogy valaki hitre jusson. Istennek még nagyon sok más eszköze van erre. Lehet a hitre jutás emberi eszköze, egy lelkipásztor, egy tanítómester, egy hívő munkatárs, egy hívő családtag. Tehát Isten mindenkit felhasználhat. Sőt, egy nagy próba is jöhet az életünkbe, amely Isten eszközként felhasznál a mi hitre való jutásunkban. De ha mi most már hitben élünk, és így nevelünk gyermekeket vagy unokákat, akkor így értelmezzük, hogy lássuk meg azt, hogy milyen nagy ajándék ez, és milyen nagy felelősség ez, hogy a gyermekeinket is próbáljuk hitben nevelni. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy régen ők hittek, de valahogy most már nem tudnak hinni. A hit meggyengült az életükben, a hit kiesett az életükből. És én úgy gondolom, hogy mindenki ismer ilyen embereket. Minden gyülekezetben vannak, minden közösségben vannak ilyen emberek, sajnos, akik egy adott ponton nagyon fellelkesülnek, nagyon megindulnak a hitben, bekapcsolódnak közösségekbe, aztán történik valami az életükben, jön az életükben valami, egy kapcsolat, egy esemény, körülményeknek a megváltozása, az élet helyüknek a megváltozása, és valahogy ez elhalványul az ő életükben, és egyre kevesebbet jár a közösségbe, egyre jobban porosodik a Bibliánk, egyre kevesebbszer kulcsolják a kezüket imádságra. Sajnos, drágáim, az ilyen embereknek a száma növekedőben van, és számoljunk mi is erre, ami nyugaton már rég elérte az egyházakat, ugye, az úgynevezett egyház elhagyás, hit elhagyásnak a kérdése, hogy sajnos lesznek ilyen emberek is. Most, hogyan beszélgessünk az ilyen emberekkel? Az ilyen embereknek el kell mondanunk azt, hogy veled egy nagyon szomorú dolog történt. Ki kell fejezzük mindig a szomorúságunkat afelett, hogy ez, hogy vele ez megtörtént. Hogy ki kell fejezzük azt, hogy fáj nekem az, hogy te kiestél a hitből, hogy már nem azzal a lelkesedéssel vagy, nem az első szeretetnek a tüzében égsz, amiben valamikor voltál. Az ilyen embernek jó feleleveníteni a régi szép emlékeket, amikor még ott volt a közösségben, ott volt a gyülekezetben, amikor még égett a szeretetben és a szolgálatban. El kell mondani neki, emlékezz csak vissza, milyen szép volt, amikor jártunk együtt ifjúsági órára, jártunk együtt az ima közösségbe, amikor még bizonyságot tettél, amikor még égett a szíved. Látjuk azt, hogy ez nem egy új jelenség, a Szentírásban is voltak ilyenek. Gondoljunk Démásra, ugye, többször találkozunk az ő nevével, amikor Pál apostol leveleket ír, és azt írja, hogy az én szeretett munkatársam, aztán az utolsó levelében egyszer csak azt írja, hogy Démás elhagyott engem ehhez a világhoz, a jelen való világhoz ragaszkodván. El kell mondanunk az embereknek azt is, persze nem fenyegetve, hanem szeretettel, hogy ez egy súlyos dolog. Ez nem egy közömbös dolog. Ettől az örök élete és az örök üdvössége függhet. Ezáltal, hogy elhagyta a hitet, elhagyta Isten, a kárhozatnak a veszélyébe sodorta magát. Még egyszer mondom, ezt nem fenyegetve, hanem azért szent komolysággal, de szeretettel el kell mondani, hogy ez nem egy közömbös dolog. Mi lehet ennek az oka? Nagyon sokszor arra hivatkoznak az emberek, hogy azért távolodtak el a hittől, egyháztól, mert például csalódtak egy lelkipásztorban. Csalódtak egy komoly hívő emberben, ugye? És sajnos ez nagyon sokszor megtörténik. Vásárhelyen is volt a mi gyülekezetünkben egy ilyen ember, aki rengeteg embernek bizonyságot tett. Égett annak idején a Krisztus iránti szeretetben, aztán sajnos nagyon elbukott az élete, és most családlátogatáskor rengetegen hivatkoznak arra, hogy de tiszteltes úr, látja, hogy hova jutott ő is, pedig hogy bizonyságot tett nekünk. Ezt is el kell mondanunk, hogy ez egy fájdalmas dolog, de el kell mondanunk az embereknek azt, hogy vigyázzunk arra, amit már az imént mondtam, a mi hitünk ne embereken nyugodjék. Ez egy szomorú dolog, hogy csalódni kellett egy lelki pásztorba, csalódni kellett egy hívő emberben. De mi ne emberekre nézünk, hanem Jézus Krisztusra nézzük. El kell mondanunk azt is az ilyen embernek, hogyha emberekre alapozzuk a hitünket, végül is mindig csalódni fogunk. Édesapám szokta ezt mondani, így, hogy csak addig csalódik az ember másokban, amíg egyszer igazában önmagában nem csalódott. Végső soron mindig csalódni fogunk. Önmagunkban is csalódni fogunk. Igaz az, amit Reményik Sándor így mond, hogy botránkozásul vagyok nekem én, és botránkozásul vagy te nekem. Ha meg akarunk botránkozni, mindig találunk valakit, és mindenkiben találunk valamit, amiben meg kell botránkoznunk. Ilyenkor azt is el kell mondani az ilyen embernek, hogy az igaz, hogy XY valóban ezt tette, és megbotránkoztál benne. De nem ő az egyetlen keresztjén. Nézd meg azt a sok áldott, hiteles keresztjét, akiben nem kellett csalódjál. Akiben nem kellett keserűséget lejjél és találjál. És nézzél másra is. Pál apostolt is fel lehet hozni például. Pál apostolnak rengeteg barátja volt, olyanok voltak, Akvilla és Priscilla, hogy a nyakukat tették le érette. És mit mond Pál apostol szintén az utolsó levelében, hogy amikor első védekezésem volt, mindenki elhagyott. Még Pál apostol is, akinek annyi áldott munkatársa volt, az életének egy adott pontján ott Rómában, lehet erről sokat magyarázkodni, nem akarok ebbe belemenni, lehet mentegetni azokat az embereket, de még ő is eljutott egy olyan helyzetbe, hogy mindenkiben kellett, hogy csalódjak. Senki nem állott mellettem, pedig milyen szüksége lett volna Pál apostolnak ott, amikor ott állott Nérónak a cítélőszék előtt, hogy bár egy testvér oda merjen menni, és azt mondja, én kiállok Pál apostol mellett. De Pál apostol nem marad ebben a keserűségben, hanem azt mondja, de az Úr velem volt, és megsegített engem. El kell mondjuk az embereknek azt, hogy emberekben mindig csalódunk, de Istenben, Jézus Krisztusban soha nem fogunk csalódni. Azt is, és ismerve az embereket, nagyon sokszor a hitben való visszaesésnek az egyik akadálya lehet egy bűn, egy bűnös kapcsolat, lehet egy titkos bűn az életében. Persze ehhez kell egy bizonyos kapcsolat, hogy megmerjük mondani ennek az embernek, de ezt is nagy szeretettel, ha tudunk erről a bűnről, ha tudunk erről a bűnös kapcsolatáról, akkor szeretettel mondjuk el, testvér, ha te ebből nem térsz meg, akkor nem tudsz megújulni a hitben. Ha nem tudunk, akkor is szeretettel elmondhatjuk azt neki, hogy vizsgáld meg az életedet, vajon nem-e azért estél vissza a hitben, mert egy bűnnek engedtél az életedben, és ezért történt ez a visszaesés. Testvéreim, az ilyen ember felől azonban legyünk nagyon jó reménységgel, aki egyszer már megkóstolta a hitben való járást, aki egyszer már közel kerül Jézus Krisztushoz, azt soha nem tudja elfelejteni. A szíve mélyén ott marad egy vágy, ott marad egy sóvárgás az Istennel való közösség után, és lehet, hogy csak egy ilyen beszélgetés kell, lehet, hogy csak egy ilyen testvéri alányúlás kell, és vissza jöhet a gyülekezetnek a közösségébe. Van egy szép íg az ilyen emberre kapcsolatosan, gondoljuk mindig erre az ígére, amit Pál apostol mond, hogy aki elkezdette bennetek a jó munkát, az be is fogja végezni a teljes váltságnak a napján. Az ilyen ember biztosítsuk mindig afelől, hogy testvér, ez történt az életedben, kimaradtál, elmentél, de az ajtó nyitva áll előtted. Mi mindig szeretettel visszavárunk téged, jöjj vissza közénk. Vannak olyan emberek, akiknek Isten nagyon megpróbálta a hitüket, és egy nagy próbában ingott meg, hogy úgy mondjam, a hitük. Súlyos csapások jöhetnek, szerencsétlenségek, családtagoknak az elvesztése, amely nagyon mély nyomot hagy az embereknek a lelkében. Testvéreim, az ilyen embert nagyon komolyan kell venni. Nagyon komolyan kell venni azt az embert, akinek Isten valóban nagyon megpróbálta az ő életét. Én egyszer temettem egy 26 éves fiút, készültem a szolgálatra. Édesapám pont ott volt nálunk, és azt mondta, fiam, nagyon vigyázz, hogy mit mondasz, mert még ha nagyon nagy hite van az embernek, egy ilyen rettenetes csapást, akkor is nagyon megingatja az embernek a hitét. Próbáljuk az ilyen embert megérteni. Vigyázzunk arra, hogy ne mondjunk az ilyen embernek általánosságokat. Ne mondjunk ilyen olcsó vigasztalásokat, hogy ne busulj, mert mindig lesz valahogy, sose volt úgy, hogy sehogy se lett volna. Ne mondjuk azt se, hogy másnak is van keresztje, minden háznál van, csak éppen nincsen kitéve. Ne mondjuk azt se, hogy ne busulj, mert aztán az idő meggyógyítja ezt a sebet, majd lesz aztán valahogy. Sokkal jobb talán az ilyen embernél, hogyha nem mondunk semmit, ha nem tudunk ígét mondani, ha nem tudunk valami olyat mondani, amire tényleg Isten lelke indít, akkor sokkal jobb, hogyha hallgatunk. Vannak olyan nagy próbák, amikre jobb, ha nem mondunk semmit. És ebben Jobbnak a barátai gyönyörű példák, ami számunkra egy hétig azt tették, hogy leültek melléje, oda a személydombra, ők is megszagadták a ruhájukat, ők is port hintettek a fejükre, nem mondtak semmit. Lehet, hogy utólag is jobban tették volna, nem mondtak volna semmit. De aztán elkezdtek beszélni. Persze, ne dobjunk ebben se rájuk követ, mert nem könnyű ilyenkor, és könnyű őket megítélni, hogy mit mondtak, de lehet, hogy mi is pontosan ugyanabba a hibába estünk volna bele. Volt egy híres lelkész, a lelkipásztorok tudják, ismerik a nevét, Helmut Tillichének hívták őt, Hamburgban volt lelkipásztor, meghalt egy család anya, akinek volt 5 gyermeke, néhány hét múlva meghalt az édesapa, és ott maradt az 5 árva. Amikor felment a szószékbe, az egész gyülekezet várta, hogy a nagy, híres Tillich mit fog mondani egy ilyen óriási gyászban. Lenézett a gyermekekre, akik sírtak, és összecsukta a Bibliáját, lejött a szószékről, ölébe vette az 5 árvát, megsimogatta őket, és azt mondta, hogy én nem mondok semmit. Ezt a prédikációt nem felejtette el senki. Sokkal többet jelentett, mint hogyha mondott volna egy nagy és fennkölt prédikációt a szenvedésről, halálról és feltámadásról. Testvéreim, mondjuk el azt az ilyen embernek, hogy ezek a próbák mindnyájunkat érnek. A bűneset óta minden próba és minden csapás érhet bennünket. Arra is nagyon kell vigyázzunk, ugye, amit a tanítványoknál látunk, hogy megpróbáljuk a csapást egy konkrét bűnnel kapcsolatban hozni. Nagyon kell vigyázni erre. Ha amúgy is egy bűnnek a következménye, én nem tudom, részegen vezetett az illető, és egy súlyos balesetet okozott, ő amúgy is tudja azt, hogy mit te, mit cselekedett. Erre nagyon vigyázzunk tehát, hogy ne könnyen hozzuk kapcsolatba a csapás és a bűn. Megver téged az Isten, utolér téged az Istennek a keze. Nem biztos, hogy azért történt. Ezt mi nem tudjuk. Ez Isten titka, hogy miért történt. Egyet tudunk az ilyen embernek mondani, akinek nagyon nagy próbája van, hogy ezt csak hitben lehet elfogadni és elhordozni. Mi egyet hiszünk keresztjének. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mi miért történik, mert ezt Isten tudja. Ne is akarjuk olyan könnyen megmagyarázni a történelmet, testvéreim, mert a történelem az Isten kezében van. Az emberi sorsok is Isten kezében vannak. Ne legyünk mi nagy okosak ebben, de azt elmondhatjuk, hogy Isten minden próbának, a legnagyobb és a legrettenetesebb próbának az elhordozására is adhat erőt, és ő adhat vigasztalást. Azt is el kell mondani ilyenkor, hogy mi nem értjük meg azt, hogy Isten miért engedte meg ezt a próbát. Jézus is elkiáltotta kereszten, hogy miért, és nem jött semmi válasz a mennyből, hogy azért. Jézus is, a Jézus kérdése a kereszten megválaszolatlan maradt. Nyilván, hogy mi most már tudjuk, hogy azért, hogy minket Isten soha el ne hagyjon. Azért, hogy mi a legnagyobb kísértéseinkben is, ugye, ahogy a KT mondja, biztosítva legyünk afelől, hogy Krisztus, ami legrettenetesebb szenvedéseinket és a kárhozatot is életünk elhordozta, de ott a kereszten nem jött az azért. Egyet tudjunk, elmondhatunk azért, hogy hisszük azt, hogy Istennek mindennel célja van. Azt nem tudjuk, hogy miért, de hogy Isten ezzel is egy célt el tud érni, egy üdvösséges cél érdekében engedte meg, azt tudjuk. Elmondhatjuk azt, hogy a mi számunkra sok minden érthetetlen, de egyet hiszünk, hogy semmi sem értelmetlen, amit Isten tesz. És elmondhatjuk az ígét, amit mindnyájan tudunk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Vannak a hitéletben, drágáim, kísértések is, amikor a sátán támadja Istennek a gyermekeit. A sátán mindig arra törekszik, hogy lerombolja és törje össze a mi hitünket. Itt nagyon nehéz a kérdés, a kísértés és a próba között. Mi magyar nyelvünkben ezt megkülönböztetjük, a görög nyelv viszont egyetlen egy szót használ. Nincsen külön szava a kísértésre, és nincsen külön szava a próbára. A klasszikus példa megint Jób, akit már az idén említettünk. Isten megpróbálja Jóbot, de ebben a helyzetben, hogy úgy mondjam, a sátán pedig kísérti Jóbot. Isten a próba által mindig azt akarja, hogy közelebb kerüljünk hozzánk, a sátán a kísértés által pedig mindig azt akarja, hogy eltávolodjunk tőle, hogy tagadjuk meg a mi hitünket. De mi a szenvedést mindig, mind a két formájában megértjük, megéljük. Próbaként is, és kísértésként, és nem tudjuk a kettőt olyan könnyen szétválasztani, hogy mennyi benne a próba, és mennyi benne a kísértés. De jó, hogyha ezt mi tudjuk, testvéreim. Jó, hogyha tudjuk azt, hogy a kísértés annak a jele, hogy nekünk élő hitünk van. A sátán nem a hitetleneket kísérti, hanem mindig a hívőket kísérti. A hitetleneket nincs miért kísértse, mert azok már megvannak elég jól kísértve azáltal, hogy hitetlenek, ugye? Nekik nincsen hitük, amit le kellene rombolni. A hívőket kísérti, mert az zavarja nagyon őt, hogy ők hisznek, és ők az úrei. És ő még Jézustól sem riadt vissza. Ha visszagondolunk a Jézus életére, akkor Jézus egész élete egy nagy kísértés volt. Kezdődött a születésével, Heródes, ugye, meg akarta ölni. A pusztában a sátán, és még a kereszten is, ugye, jött a kísértőnek a szava, ha az Isten fia vagy, szállj le a keresztről, de Jézus ellenállt a kísértésnek. És drágáim, ami legnagyobb erőforrásunk a kísértésben, mindig Jézusnak a győzelme, Jézusnak a diadalma. Mindig arra kell gondoljunk, mindig abból kell erőt merítenünk, hogy Jézus diadalmaskodott, és az ő diadala a mi diadala. Mi a diadalmasnak, a győztesnek az oldalán harcolunk, és hisszük azt, hogy Isten nekünk győzedelmet ad. Pál apostolnak a szép kiáltása, hogy hála legyen meg az Istennek, aki nekünk mindig, mindenben diadalmat ad. Ezt mi soha ne felejtsük el, hogy mi nem egy vesztes, megvert seregben harcolunk, mi Jézus Krisztus diadalmas seregében harcolunk, akinek ő a fővezére, és amíg mi ő ránézünk, amíg mi belekapaszkodunk, amíg mi igénybe vesszük a lelki fegyverzetet, amit ő felkínál, ami számunkra, addig csak diadalmas lehet az életünk. És az utolsó, testvéreim, a hit a halálos ágyon, mert ez is elkövetkezik az életünkbe, illetve másoknak az életében ezzel a kérdéssel mindnyájan konfrontálódni fogunk. És jó, hogyha ezzel konfrontálódunk, és jó ezzel másokat is konfrontálni adott esetben. 3 évvel ezelőtt történt családlátogatáskor egy volt, nagy ember kénél. Voltam egy törvényszéki bíró, megérkeztünk a presbiterre, ő még nem volt otthon, a felesége fogadott, bejön a bácsi, nagy arrogánsan, és azt mondja, tiszteltes úr, itt nagy bajba lesz. Hát mondom, ugyan milyen nagy bajba lehet-e? Hát azt mondja, én ateista vagyok. Na mondom, akkor jó, akkor itt ebből most mi lesz, hogy is kezdjem, mit is tudjak én vele most csinálni. Aztán hiszem, hogy a Szentlélek adta, azt mondtam, hogy tessék ide figyelni. Mondom, ez az ateizmus, ez is valami. Ha ebbe tetszik hinni, hogy nincs Isten, mondom, ez is valami, mondom. De tudja, mondom, az ateizmussal van egy nagy baj. Mi a nagy baj? Azt mondom, tudja, az nem tud bennünket megvigasztalni. És mondom, nem sokára ön is a halálos ágyára el fog jutni, már 80 felett levickél az öreg úr. És mondom, ott nekem lesz vigasztalásom. Az, hogy én Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, az, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem, önnek viszont nem lesz vigasztalása. Hát nagyon lekókadt az én. Nagyon elgondolkozott. Nem volt már egy szava sem, és elég jó beszélgetésünk volt, és megengedte végül, hogy igét olvassunk, és imádkozunk. Csak azért mondom, hogy lehet, és én hiszem, hogy akkor Isten nekem ezt így adta, és jó volt, hogy erre hivatkoztam. Testvéreim, a hitről a halálos ágyon is beszélgetni kell. Nagyon sokan ugye tiltakoznak ezzel, ne beszéljünk, ne foglalkozzunk, minden másról meg fogsz gyógyulni, ugye ez az olcsó vigasztalás. Nem, a hitről beszélgetni kell. A haldoklótól szépen szeretettel meg lehet kérdezni, hogy van-e hite, hisze az Úr Jézus Krisztusban, tudja-e azt, hogy van örök élet, tudja-e azt, hogy Jézus Krisztus meghalt ő érette, és ő helyet készített az övei számára, hogy az ő bűnei is megvannak bocsátva, és Isten neki is örök életet ajándékoz. Ilyenkor el lehet mondani a haldoklóknak, hogy nem késő még most se hinni. Ha eddig még ezt nem tisztázta az életében, most az utolsó nagy alkalom. Kár, hogy eddig hit nélkül éltene az életét, de még most itt az utolsó nagy alkalom a hitnek a megragadására, az örök életnek a megragadására. Vigyázzunk, testvéreim, hogy hitre próbáljuk buzdítani az ilyen embert. Olyan ígéket nem kell sokat mondani a halálos ágy mellett, hiszen nem is tudják ők már felfogni, de ilyen ígéket, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, vagy ilyen ígéket, hogy ne nyugtalankodjék a te szíved, se ne féljen, higgyél Istenben, higgy az Úr Jézus Krisztusban, mert ő elment és helyet készített a mi számunkra. Tudjuk azt, hogy nem könnyű a halálos ágyra eljutni. Egyszer, és ezzel szeretném befejezni, egy nagyon komoly hívő ember eljutott a halálos ágyára, összegyűjtötte a családját, és körülbelül ezt mondta neki, drága gyermekeim, drága szeretteim, azért tudjátok, hogy mi elég könnyen beszélünk arról, hogy egyszer meg kell halni. Olyan könnyen mondjuk azt, hogy ez csak egy átszenderülés ebből a világból a másik világba. Tudjátok, amikor az ember maga is ide jut, azért ez nem olyan könnyű dolog. De, és felemelte a kezét, egyet ne felejtsetek el, az evangélium a halálos ágyon is evangélium marad. És ezt mi se felejtsük el soha, se a szeretteinknek a halálos ágya mellett, se ha mi jutunk majd a halálos ágyunkra, hogy az evangélium a halálos ágyon is evangélium marad, és még ott is arról bizonyságot kell nekünk tennünk. Én azt kívánom, drága testvéreim, hogy ez a kis szerény előadás is segített volna benneteket, bennünket abban, hogy a hitről tudjunk beszélgetni, és tudjunk segíteni abban, hogy emberek hitre jussanak, illetve akiknek meggyengült a hite, azoknak újra megerősödjön, akiknek hite van, pedig azok egyre jobban tudjanak növekedni a hitben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönöm szépen.